Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint azt a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra egyházunk az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk János evangéliumában a 15. fejezet első 5 versében a következőképpen. Jézus mondja: én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban szeretnék egy pár mondatot a kortörténeti háttérről mondani. Tudjuk azt, hogy a háttere ennek a szőlővessző, szőlőtő példázatnak az a görög-római birodalomban eredeztetik, méghozzá Dionüszosznak az ünneplésével. Ugye Dionüszosz volt a bor és a mámor istene. Ugye azt vallották ezek az emberek, hogy ő megtanítja az embereket a szőlő művelésére, borkészítésre, megtanítja őket a félelmüket feloldó bor evangéliumára, a halál utáni élet rejtélyére, és hogyha istenként tisztelik őt, akkor másképpen bánik azokkal, akik elfogadják őt, akik megtartják táncos ünnepeit, és ápolják a kultuszát. Ez az ünnep, Dionüszosznak az ünneplése egyre népszerűbbé vált a görög, majd aztán római birodalomban, és azt lehet mondani, hogy nem is nagyon voltak olyan ünnepeik, ahol nem részegedtek volna le az emberek. És hogyha erről beszélünk, akkor azt is kell tudnunk, és fel kell, hogy ismerjük, hogy ma is nagyon sokan hódolnak Dionüszosz istenének. Még akkor is, hogyha ezt nem tudják. Valahonnan innen ered, származik az, hogy igazából a magyar nép életében is alig van olyan ünneplés, amikor ne ez lenne a vége az egésznek. Ez egy hódolás Dionüszosz istenének. Valahol az ember a lényének a legmélyén most is fél, most is egy egzisztenciális szorongást él át, és éppen ezért halad azon az úton, amelyet látunk. János, amikor leírja ezt a jézusi gondolatmenetet, akkor ezt azért írja le, mert azt mondja, hogy nem Dionüszosz a megváltó, nem az ő kultusza oldja a görcsöt bennünk a halál miatt. Habár azt mondják orvosok, pszichoterapeuták, hogy a legjobb görcsoldó, szorongásoldó az az alkohol, de a halálnak a görcsét képtelen feloldani. Nem Dionüszosz a megváltó. Nem az ő kultusza lebbenti le a fájtlat a halálról és a halál utáni életről. Az első, amit megtudunk ebből a példázatból, hasonlatból, hogy a szőlőtő és a szőlővessző kapcsolata szükségszerű. Azt állítja Jézus, hogy Az ember nem elég erős ahhoz, hogy önmagában megéljen. Az ember úgy van megalkotva, hogy nem tud kizárólag saját energiáira, önmagára, belső tartalékaira hagyatkozni. Képtelen arra, hogy különálló életet éljen az őt megalkotó Istentől. Csupán idő kérdése, hogy ne tapasztalja azt, hogy mit jelent lemetszett szőlővesszőnek lenni. 1968-ban jött létre egy klub, a Római Klub. Ennek a központja kezdetben Hamburg volt, 2008-tól viszont Svájcba tették át a központját, Winterthurba. Ez az 1968-ban létrejött Római Klub 1972-ben adta ki az első kiadványát, a Fejlődés határai címmel. Annyit kell tudni erről a klubról, hogy a létrehozói egy olyan multikulturális, multinacionális klubot hoztak létre, az volt a céljuk, ahol mindenféle kultúrát, ideológiát, tudományt képviseltetnek, és nagyon nagy gonddal választották ki, hívták össze a tudósokat, közszolgálati szereplőket, akik kutatták a világnak a fejlődési irányát. És mind a mai napig létezik ez a közösség. Szóval 1972-ben a Fejlődés határai címmel hoztak létre, illetve állítottak össze, szerkesztettek egy kiadványt, és ebben figyelmeztették az emberiséget, hogy van egy határ a fejlődésben, amit nem szabad túllépni. És figyelmeztették az emberiséget, hogy ne lépjük túl a határt, mert elérkeztünk ehhez a határhoz, 1972-ben. És hogyha átlépjük ezt a határt, akkor teljes összeomlás lesz a vége. 20 évvel később, 92-ben készítettek egy interjút a szerkesztővel, Dennis L. Meadows-zal, ökológiai tudóssal, professzorral, és megkérdezték tőle, hogy mi történt azóta, hogy megjelent ez a könyv. Tudósnak az volt a válasza, már túl késő. Azt mondta, egyesek azt hiszik, hogy a világon politikai és gazdasági problémák vannak. Ma mit szoktak mondani? Így van, politikai, gazdasági, pénzügyi problémák vannak, mondják ők. Meadows ezzel szemben azt mondja, valójában életproblémák vannak. Azt mondta, az öngyilkossal nem lehet beszélni, főként akkor, ha már kiugrott az ablakon. Meadows szerint az emberiség kiugrott már az ablakon. És amikor megkérdezték arról, hogy milyen újabb könyvek kiadását tervezik, azt mondja, több könyv szerkesztése szükségtelen, egyszerűen nincs értelme, hogy erről tovább tárgyaljunk, gondolkodjunk. A kérdés már csak az, hogy mikor csapódik a földbe az emberiség. Azóta eltelt 9 év, látjuk, hogy sokkal, megint 20 év majdnem, látjuk, hogy sokkal előrébb tart már ez a folyamat. Mert mondhatjuk azt, hogy persze máskor is voltak az emberiségnek nehéz pillanatai, és voltak olyan területek, ahol súlyos problémák jöttek létre, mondjuk elpusztult egy húsvét szigeti civilizáció. Igen ám, csak most már globális világban élünk. Most már, hogyha a húsvét szigeteken probléma van, akkor az érezhető a másik földrészen is. Most már nem olyan egyszerű a dolog, mint 300 vagy 500 vagy 1000 évvel ezelőtt. Meadows, én azt gondolom, hogy hallatlanul jól látja az egész kérdést. Persze interjúkat készítettek vele később is, 2007-2008 táján is, nagyon sokat tárgyalt például magyarországi helyzetről is, hogyan lehet megoldani az energiaválságot, és így tovább. ez most túlfeszíteni az íretésnek a kereteit, egyik alternatív megoldás sem jelent megoldást. Mondjuk csak egyet említek, a bio benzin meg dízel. Ugye erre azt mondja Meadows, hogy az előállítása nagyon sokszor több energiát követel, mint amennyit aztán nyerünk belőle. És aztán hozzáteszi, hogy persze etikailag is megkérdőjelezhető, hiszen élelmiszert állítunk, változtatunk át hajtóanyaggá. Amikor most például Afrika szarván 10 millió ember van az éhhalál küszöbén. Halljuk meg a Római Klubnak, mint tudós társaságnak az állásfoglalását. Nem politikai, nem gazdasági problémák vannak, nálunk sem. Életproblémák vannak. Sokkal-sokkal súlyosabb a gond. Szeretnék utalni a tegnapi prédikációmra. Azt mondtam, hogy a nagykorúságnak a jele az, hogy az ember eljut odáig, hogy képes a gondoskodásra. Képes arra már, hogy ne csak kapni akarjon, hanem adni. Ezzel szemben a mi világunk úgy tűnik, hogy nem a nagykorúságban van, hiszen állandóan kapni akar. Miért venne fel egy gazdag ország hiteleket, hanem azért, mert kapni akar? És ha az ember túl sokáig hezitál ezen a ponton, tönkre megy. Legyen egy ország, legyen egy család. Ha nem jut el odáig, hogy adni kellene, tönkre megy. Mert úgy vagyunk megszerkesztve, hogy amit kapunk, azt adjuk tovább, különben megposhat bennünk minden. Van egy nagyon szép kis vers, mindig csak adni. A jó öreg kú csendesen ontja vizét, így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom. Csak adni, adni minden napon. Ilyen kúttá kell lennem. Csak adni teljes életemben. Mindig csak adni? Ez terhet is jelent. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog. De hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom. Vidáman, csendben és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet. Osszak áldást és sok-sok szeretetet. Nem az enyém. Krisztustól kapom. Egyszerűen csak továbbadom. Ha viszont az ember állandóan csak kapni akar, akkor nincs meg ez az áramlás. Az posványossá teszi az életet. Azt mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Fordítva is igaz, a semmit cselekszitek nálam nélkül. A másik, amit megtudunk ebből a példázatból, hogy erőt ad a Jézushoz való tartozás. Ő az éltető energiaforrás, aki képes életet adni. Képes belső módon táplálni. Hihetetlen erőt jelent ez az ember számára. Hadd utaljak valakire, aki tudta, hogy mennyi van még előtte, és hogyan kereste, hogyan találta meg ezt az erőforrást az életében. Így mondja az egyik beszélgetésben. Sokszor gondolkodom rajta, ki az a bolond, aki nem a mennyet választja, és mégis. És éppen ezért felfoghatatlan, hogy Jézus a szenvedést választotta. Szenvedés nélkül is végigjárhatta volna ezt az utat, és mégis végig csinálta. Így válaszolok neki. Elámul rajta, hogy Jézus szeretete milyen elhatározásra juttatta. Önként választotta a szenvedést, végigcsinálta. És ez bátorítja, hogy végig kitartson. Ő így válaszol, hát valahogy így. De nagyon eltávolodtunk ettől a lényektől. Fölösleges dolgokat csinálunk, értéktelen dolgokat, amelyek nem visznek előre. Ezért mondta a múltkor, hogy kell a szenvedés. Így működik a világ, így fordít vissza a teremtőhöz, válaszolok én. Igen, mondja, de nem örülök neki. Mi kell még, hogy észhez térjen az ember, hogy megváltozzon? Hogy mindig azt érezze, hogy a javára válik, ami történik vele. Még mindig azt mondom, hogy azt szeretném a legjobban, ha a szeretet kapcsolatom erősödne Istennel. Még mindig nem tudok igazán bízni az Istenben. És aztán folytatódik ez a beszélgetés még néhány hónapon keresztül, és eljut odáig, azt mondja, tudom, hogy az Istennél van a helyem, azért, mert szeret engem. Mert Jézus vállalta értem ártatlanul szenvedést. A legmegdöbbentőbb az volt ezután, amikor felhívtam, hogy hogy van, mert lemondta az utolsó beszélgetést. És már csak azzal a hírrel szembesültem, hogy meghalt. És akkor ott volt bennem az érzés, de hát én még szerettem volna beszélni vele. Hát én most hogy fogok vele beszélni? Hát legalább el tudtam volna hozzá menni. Hát legalább még a kórházban még találkozhattunk volna, vagy otthon, amikor hazavitték, akkor legalább otthon még találkozhattunk volna. Hát én akarok még beszélni vele. És aztán rádöbbenek arra, hogy ez a hihetetlen erő, amit ad a szőlőtő, a szőlővesszőnek, az őt már átformálta. Elvégezte az a testnedv, ami áramlik a szőlőtőből a szőlővesszőbe, az Istennek az ereje, erőforrás, mint erőforrás átformálta már őt. Rá már nincsen szükség. Megindult már a vérkeringés a szőlőtő és a szőlővessző között. Mi szükség lett volna arra, hogy én még ott legyek? Semmi. Hihetetlen erőt tud adni az ember számára az, hogyha kapcsolatba lép az élete alapjaival. Úrvacsorára már utaltam, hadd jöjjön most egy történet ezzel kapcsolatban. Frankfurtban történt pár évtizede, meghalt egy igen gazdag ember, és nem voltak közeli rokonai. Mindenkit roppant érdekelt, hogy ki fogja az elhunyt millióit örökölni. A férfi két végrendeletet írt. Az egyiket közvetlenül halála után kellett felbontani, a másikat pedig csak a temetése után. Az első végrendeletben ez állott. Az a kérésem, hogy hajnali 4 órakor temessenek el. Teljesítették az utolsó kívánságát, koporsóját, csak 5 gyászoló kísérte ki a temetőbe. Ezután felbontották a második végrendeletet, és ez így szólt, az a végakaratom, hogy az egész vagyonom azok között kerüljön egyenlő mértékben elosztásra, akik a temetésemen jelen voltak. Micsoda szerencséje volt annak az 5 igazi barátnak. Irigyelhetjük őket. Persze valójában nincs rá okunk, hiszen nekünk sokkal-sokkal nagyobb szerencsénk van. Mi is összejünk vasárnaponként, mert ez Jézusnak a végakarata. Ez az ő testamentuma. Az új szövetségnek a része. Meghagyta nekünk, hogy cselekedjétek az én emlékezetemre. Persze nagyon sokan vannak, akik furcsán találják ezt a végrendeletet, és inkább otthon maradnak. Mi azonban tudjuk, hogy amikor emlékezünk Jézusról, akkor millióknál jóval többet kapunk. Kegyelmet és erőt, amely az örök boldogságba vezet. A harmadik, amit tanulunk ebből a példázatból, hogy mennyire fontos a megmetszés. Hiszen, hogyha szabadon engedjük a szőlőt, akkor az elkezd burjánozni. Akár 4-5 méterre is megnyúlhatnak az ágai, ráakaszkodik, kacsolódik minden másra, minden más növényre is. és azokra is terhet jelent, ahogyan az ember is nagyon sokszor így elburjázik, és ráakaszkodik a másik emberre, milyen sokszor tapasztaljuk ezt. A metszésre szükség van, mert különben a gyümölcs vagy teljesen hiányozni fog, vagy pedig nagyon csenevész lesz. Gyümölcsöt teremni, ehhez szükségünk van a megmetszésre. Egy régi orosz legenda szerint két veszedelmes gonosztevőt térített meg egy misszionárius, akik sok rabgyógyilkosságot követtek el. Megvallották a gonosz tetteiket, és megkérdezték, hogy mit tehetnek ennek jóvátételére. Isten embere azt mondta nekik, hogy zarándokoljanak el a Szentföldre nehéz fakeresztel a vállukon. A nagy keresztek csak hamar elkészültek, és a két megtért bűnös útnak indult. Kezdetben könnyen ment még a dolog, a keresztek ugyanis súlyosak voltak, de még tartott a friss erő. Néhány nap múlva azonban a durván ácsolt fa sebesre dörzsölte a vállukat. Ekkor támadt az az ötletük, hogy a kereszteken könnyítsenek egy kicsit. Megálltak az egyik ilyen faluban, és megkeresték az ácsot. Műhelyében az egyik kereszt hosszú, függőleges szárából fűrészeltek le valamennyit, és így szólt. Most már jóval rövidebb, de még mindig kereszt. A másik nem akarta megrövidíteni az övét, hanem csak vékonyabbá akarta tenni. Hosszában ketté fűrészeltette mind a függőleges, mind a vízszintes szárat. Így kettő lett az egy keresztből. Az egyiket ott hagyta, majd így szólt. Most már sokkal könnyebb, és még mindig kereszt. Így azután sokkal gyorsabban haladtak, és ez jó is volt, mert nem sokára sziklás sivatagba érkeztek, ahol semmi élelmet nem találtak. Három napig minden ennivaló nélkül rótták útjukat a sivatagban. A negyedik napon egy szép város tűnt fel előttük a látóhatáron, és ennek nagyon megörültek. Amennyire legyengült állapotuk lehetővé tette, gyorsították is az iramot. Este felé váratlan akadály keresztezte útjukat, egy mély folyó. Hidat nem láttak rajta. Már ki voltak merülve és kétségbe estek, mert egyikük sem tudott úszni. Valamelyiküknek hirtelen eszébe jutott, hát itt vannak a keresztek. Használjuk fel őket szükséghídnak. Igen ám, de az egyik túl rövidnek, a másik meg, ha elég hosszú is volt, túl vékonynak bizonyult. Így vesztek ott mindketten nyomorultul. A metszés az nem tűnik észszerűnek. Az nem tűnik túlságosan boldogító dolognak. A metszés kellemetlen, fájdalommal jár. Tóth Árpádnak van csodálatos verse, ismerjük, az Isten oltó kése. És ott van az emberben mindig a kérdés, hogy hát miért csinálja ezt az Isten? Az előző beszélgetésből egy idézet idevágóan önmagát vádolja, hogy Isten ilyen eszközöket alkalmaz az életében, hogy ilyen súlyos betegséggel látogatta meg, azt mondja, önvád is, de bocsánat, ez Isten elleni vád is. Miért nem tudott másképp eredményt elérni nálam? És azt mondja, hát igen, ezt az utat adta is, nem könnyebbet. Ugyanakkor adja a jeleit a szeretett megtapasztalásoknak is. Olyan szélsőségessé válik a hangulaton vele kapcsolatban. Szeretem is őt, és haragszom is rá. Így folytatom. Nem azért van ez, mert egy igazi kapcsolat formálódik ki ön és Isten között. Hiszen egy ilyen igazi kapcsolatba belefér a szeretet és a harag is. Igen. A metszés, a kereszthordozást, ezt a szélsőséges hangulatot idézi bennünk. És aztán rájövünk arra, hogy ezt kellett, hogy ránk mérje, hogy az utolsó akadályon át tudjunk menni. Isten óvjon attól, hogy levágjunk belőle, vagy megvékonyítsuk. Nem fogunk bírni átkelni az utolsó akadályon. A nehézség átvisz mindenen keresztül. Tudom, hogy úgy tűnik, hogy meg kellene oldani, végre jó lenne, hogyha ezek a pénzügyi, gazdasági, politikai problémák megoldódnának. Nem fognak megoldódni, mert életproblémák vannak mögötte. Megoldódni, csak úgy oldódik meg az életünk, hogyha kapcsolódunk a szőlőtőhöz, amely életet ad nekünk. És közben persze éljük azokat a problémákat, hordozzuk azokat a kereszteket, amelyeket okoz az élet problémával küszködő világ. Nem élhetünk most már naívan, gondolva azt, hogy persze minden megoldódik majd. Hanem tudnunk kell, hogy Jézus az, aki megment bennünket. Nehézségeken keresztül visz, nehézségek által visz át az akadályokon. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, az a csodálatos, hogy Te a zuhanó világot is meg tudod tartani, mindazokat, akik belekapaszkodnak zuhanásuk közepette a Te kezedbe. Köszönjük Neked, hogy tapasztalhatjuk, hogy élni nem tudunk önmagunkban. Nem elég a mi erőnk, tartalékunk. Köszönjük azt, Urunk, hogy tapasztalhattuk azt is, hogy nélküled semmit sem tudunk tenni. Tapasztalhattuk azt is, hogy sokszor a semmit tettük nélküled, hiszen oly könnyen semmivé válnak az alkotásaink. Urunk, köszönjük Neked azt, hogy megtapasztalhatjuk sokszor azt a mérhetetlen erőt is, amely áramlik a mi testünkbe, lelkünkbe, életünkbe, hogyha hozzád kapcsolódunk. És szeretném most azt is megköszönni, hogyha metszesz bennünket, hogyha fáj az, ahogyan hozzányúlsz a mi életünkhöz. És szeretném megköszönni azt is, hogy ilyen ellentétes érzelmek is vannak bennünk. Haragszunk is rád, de ugyanakkor érezzük szereteted megnyilvánulásait. Köszönjük, hogyha ilyen élő, eleven kapcsolat van formálódóban közöttünk. Kérünk téged, hogy légy jelen velünk, és vezess bennünket minden akadályon át. Amen.